Üdvözlöm Önöket a 18. Nemzetközi Könyvfesztiválon, mely Európa egyik legrangosabb könyves rendezvénye. Kezdetben a Budapesti Kongresszusi Központ volt a helyszín, aztán hamar kinőtte a fesztivál, így került ide a Millenáris Parkba. A korábbi évektől eltérően idén nem egy ország a fesztivál díszvendége, hanem az Európai Unió valamennyi tagállama. De természetesen egy különleges író meghívott idén is van, a svéd Per Olof Enquist személyében. Jöjjenek, nézzenek körül velünk együtt! A könyvfesztivál elnevezéséhez híven elsősorban kulturális rendezvény, de egyúttal a magyar anyanyelvű könyvkiadás és könyvpiac egyik legfontosabb szakmai fóruma is. A fesztivál, amely körülbelül adásunkkal egy időben ér véget, több mint 300 programmal, közel 5000 külföldi és hazai íróval, a kiállításokhoz kapcsolódó kulturális programokkal, koncertekkel, irodalmi rendezvényekkel, dedikálásokkal, valamint gyerekprogramokkal várta a több tízezernyi érdeklődőt. Zentai úr, kezdettől fogva ön az igazgatója a fesztiválnak. Milyen változást lát mostanra? Törvényszerű volt, hogy most az uniós hangulat megjelenik a fesztiválon is?
A bizonyos mértékben törvényszerű. Szóval jó belegondolok, hogy milyen vásárfilozófiával indítottuk mi el ezt a fesztivált, akkor abban benne volt, hogy mi igazából a irodalom szerető, a magyar és a világirodalom nagyon kíváncsi olvasóinknak akarunk könyvvásárt csinálni. Tehát ellentétben mondjuk Frankfurttal vagy Londonnal, a világ meghatározó könyvvásáraival, amelyik a szakmai közönségnek szól, szállított, hogy könyveket, jogokat, licenceket vásárolnak. Mi azon a hagyományon, amelyen hát végül is az ünnepi könyvét is nyugszik, mi azt gondoltuk, hogy az irodalom szerető közönségünknek fogunk fesztivált csinálni. Akkor, amikor Magyarország betölti a unió soros elnökségét, akkor mi írjuk meg először a az összes könyvvásár közül elsőként magát a közösséget. Tehát persze mi nem a gazdasági vagy politikai érdekközösségre gondoltunk, tehát mi nem csinálunk a magyar kormánynak ilyen értelemben konkurenciát. Mi arra gondoltuk, hogy ennek egy finom szeletét, a kortárs irodalmat hívjuk meg, és az ötletnél is fontosabb dolog az, hogy el is fogadták a meghívást.
Ez a most már felnőtt korú fesztivál milyen helyet foglal el Európában összehasonlítva a lipcsei vagy a frankfurti rokonaihoz viszonyítva?
Hát természetesen mi léptékében, nagyságrendjében mi nem számítunk a nagyvásárok között. Intellektuális tartalmában azonban valószínűleg a földkerekség egyik legjobb vására vagyunk. Ezt így is tartják nyilván, úgy azt mondhatnám, hogy benne vagyunk a 10 legjelentősebb vásárban. Ha valaki megnézi azt a névsort, akik átvették a Budapest nagydíjat, mert Per Olof Enquist előtt azért olyan szerzők adtak rangot ennek a díjnak, mint Mario Vargas Llosa, ugye a legutóbbi Nobel-díjas, Umberto Eco, Robert Merr, szóval káprázatosan évsor, és ők azért jöttek el, mert tudták, hogy egy olyan helyszínre jönnek el, ahol rangos a fesztivál, rangos maga a díj is, a kitüntetettek okán is, és hát mindenhol megemlítik azt, hogy milyen kiváló a magyar közönség, mert itt nagyon nagy szeretettel, figyelemmel és érdeklődéssel veszik körül az alkotókat.
Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége Budapest nagydíjasa Per Olof Enquist, svéd író, egy másik élet című önéletrajzi regénye a fesztiválra időzítve jelent meg, és új kiadásban került az olvasókhoz a Három barlang hegye című mesekönyve. És jövőre mi várható?
Hát most már tudjuk, hogy ki lesz a díszvendég, mert egy héttel a mostani rendezvény nyitása előtt bejelentették, a skandináv országok lesznek közösen. Annak okán is, hogy a skandináv irodalom és a skandináv szerzők, hát ugye Per Olof Enquist díszvendégsége is mutatja, nagyon népszerűvé váltak Magyarországon, nagyon sok igényes fordításunk van és kiváló szerzők, tehát biztos lehetünk abban, hogy egy nagy érdeklődéssel várt sikeres bemutatkozás elé nézünk, hát persze még majd meg kell szervezni, de lesz rá még egy évünk.
A fesztivál Írországból érkezett vendége John F. Dean költő, kötetének címe Hódolat a madárembernek.
Nagy örömünkre ön nem először jár nálunk. Talán megszerette az országunkat?
As much of your country that I know about, I love very much. Amennyire alkalmam volt megismerni, nagyon megszerettem, főleg Budapestet. Másodszor járok itt, legutóbb 10 napot töltöttem Budapesten, és nagyon megszerettem.
Az Egész világ vége című versében ír is a Dunáról, ami nagyon meglepett.
Már azelőtt, hogy először ide látogattam, hallottam arról, hogy milyen csodálatos, dallamos folyó a Duna, és hogy a mélyén fel nem robbant háborús bombák rejtőznek. Az én keresztény költészetem központi figurája Jézus. Amikor megtudtam, hogy a háborúban lerombolták a Duna hídjait, megjelent a szemem előtt, ahogy Jézus átkel a folyón a vizen sétálva. Innen jött az a gondolat, hogy annyi szépség van körülöttünk, ám a mélyben ott lapul a fájdalom és a borzalom. Így lett a Duna és az önök gyönyörű fővárosa, már bocsánat, a szépségben rejlő szenvedés allegóriája. Egy ír keresztény allegória.
Milyen érdekes kép, azért köszönjük. És vajon mennyire volt alkalma megismerni a magyar irodalmat, főként a költészetet?
I know a little bit. I was a publisher of poetry in Ireland.
Otthon Írországban szép irodalmi könyvkiadással is foglalkozom. Elsőként én fordítottam le és jelentettem meg nálunk Nemes Nagy Ágnes verseket. Nagy sikert aratott a kötet.
Do the Irish szeretik az írek a verseket?
Yes, without a shadow of a doubt.
Igen, mondhatnám, ez az egyik jellegzetességünk az alkohol szeretete mellett. Az ír költészeti hagyomány századokra nyúlik vissza. A versek iránti szeretetünk valószínűleg abból ered, hogy egy leigázott, nyelvétől megfosztott nemzet vagyunk. Az angol uralom alatt nem használhattuk szabadon anyanyelvünket, a gélt. Így aztán kétnyelvűvé vált a költészetünk, a hivatalos angol, illetve az emögött meghúzódó dallamos ír. Immár 800 éves története van a rejtőzködő költészetünknek. A másik oka valószínűleg az, hogy az ord időjárás miatt gyakran szorulunk be a négy fal közé a pubokba. Ilyenkor sokat beszélgetünk és verseket olvasunk, mondunk egymásnak, akár a kocsmában is. Vagyis határozottan mondhatom, hogy szeretjük a költészetet.
A Nemzetközi Könyvfesztivál egyben az új könyvek legnagyobb vására is, remek lehetőség a kiadóknak, hogy megmutassák az újdonságaikat. Vajon mivel rukkolt elő a Norán kiadó?
A Norán kiadónak 3 könyve jelent meg erre az alkalomra. A Modern Decameron sorozatban a spanyol 20. századi spanyol novellák, amit az Imre Andrea válogatott, és ez tulajdonképpen egy régi-régi sorozatnak a folytatása. A másik pedig egy nagyon izgalmas könyv, egy tulajdonképpen egy operatőről szól, Fischer István erdélyi származású, kolozsvári születésű, Szovjetunióban, aztán később Németországban, és az Egyesült Államokban is élt, idős úriemberről van szó, 90 év fölötti, az ő életkönyvét, életpályáját, ami nagyon izgalmas, írta meg Pünkösdi Árpád. A harmadik pedig egy amerikai szerző, Roger Scruton nevű író, a Pessimizmus haszna című könyvét hoztuk ki erre az alkalomra.
Akár a magyar, akár a külföldi szerzőket tekintve, lát-e valamilyen tendenciát témaválasztásukban, érdeklődésükben?
Hát igen, egy ideje külföldön, Európában nagyon előre tört a női irodalom, hogy így mondjam, tehát a nők által művelt irodalom. Egy Magyarországon is egy pár éve ez a tendencia, ez megerősödött, és igen jelentős fiatal pályakezdő, női írók, nem szeretik ők ezt, ezért biztos, hogy kikapok, ilyen gyakran mondom, tehát olyan írók, akik az elmúlt 1-2 évben jelentkeztek, Szoren Edina vagy Tallér Edina nevét tudom mondani, nagyon fiatalok, elsőkötetesek, és rögtön nagy erővel törtek be, hogy így mondjam, milyen sikerlistákon szerepeltek, tehát én azt hiszem, hogy ez egy igen erős irány, vagy igen erős törekvés, és Magyarországon is gyökeret vert, és Magyarországon is egyre inkább, tehát az arány megváltozik lassan.
A kortárs lengyel irodalmat Olga Tokárcsuk képviseli az Őskor és más idők című kötetével, amely kifejezetten a könyvfesztivál kedvéért jelent meg Körner Gábor fordításában.
To jest niewątpliwie wielki komplement, porównanie tej książki do Marqueza, ale oczywiście to jest...
Nagy bók számomra, hogy vannak olyan magyar kritikusok, akik García Márquezhez hasonlítanak. Az ő regénybeli Makondójában is ugyanúgy sorjáznak az események, mint az Őskorban, amely 7 évtized történéseit mutatja be. 3 nemzedék életét kísérem végig, és igyekeztem mindent belezsúfolni a regénybe, amit addig tudtam. Ebből az ismeretanyagból, 20 év alatt egy őskorhoz hasonló faluban szerzett élményeimből, a történelmi népi hagyományokból mondákból gyúrtam össze a történetet, hogy egy összetéveszthetetlen világ kerekedjen ki belőle. A könyv Lengyelországban nagyon népszerű lett. Bizonyos képei, alakjai bekerültek a mindennapi közbeszédbe. Sokszor emlegetik őket. Talán azért, mert hasonlít a mi világunkhoz, de persze nagyon el is tér tőle. Az általam kedvelt írásmód a sok-sok kicsi részlet összerendezése, áttűnése. Ez adja vissza szerintem a legjobban, amit ki szeretnék fejezni. Most egy 18. században játszódó regényen dolgozom, rengeteget kell olvasnom hozzá, de nem akarok arról a könyvről beszélni, amit éppen írok. A magyar fordítónak, Körner Gábornak nagyon hálás vagyok a munkájáért, amelyet teljesen önállóan végzett el. Csak most itt Budapesten ismerkedtünk meg személyesen. Eddig nagyon jó visszhangokat hallottam a könyvről, a fordításról.
A kísérő programok közül a legnagyobb sikert a Bihari Tánc Együttes aratta.
Ez aztán nehéz.
G. Csaba irodalomtörténész évtizedek óta kutatja a különböző népek himnuszait. A Hol vagy hazám című kötetét a fesztiválon a külföldi közönség is megismerhette.
13 országnak, nemzetnek vizsgáltam a himnuszát. Benne van a szűkebb Közép-Európa és a szomszédság, a dél-kelet-európai szomszédság, amelyik még kívül van az Európai Unión, de hát mindenképpen szerintem azért majd csak bekerülnek az Unióba. És nagyon régi kapcsolat fűz ezekhez az országokhoz bennünket, és tulajdonképpen a himnuszok között is rengeteg a kapcsolat. Azt hinnők, hogy egy-egy himnusz egy külön saját világ, amelyiknek nincs köze a másik néphez, a szomszédokhoz, vagy egyáltalán európai kapcsolat. Nem igaz. Nagyon sok kapcsolat szál fűzi egymáshoz ezeket a himnuszokat, hatottak is egymásra. A lengyel himnusznak nagy divatja, kultusza volt, Magyarországon kéziratos énekeskönyvekbe is másolták őket 1830-31 táján, és hát a dallama is hatással volt a szlovákoknak az egyik nemzeti himnuszára. Azért is mondom így többes számban, mert mindegyik népnek, nemzetnek több ilyen jelképes értékű költeménye és éneke van, hát ahogy nekünk is a szózat, de így van ez a lengyeleknél, így van a horvátoknál, a többieknél. És valójában én arra tettem kísérletet, hogy bemutassam a himnuszoknak a párbeszédét, az egymás mellettiségét, a kapcsolatokat a himnuszok között, és a hasonlóságokat, hiszen minden himnusz be akarja mutatni a saját nemzetet, egyfajta ilyen névjegyként is használják őket, nemzetközi kapcsolatokban természetesen szükség van ezekre a himnuszokra, de bemutatják a hazát, a haza szépségét, a tájakat, a szimbólumokat.
A Magyar Fotográfusok Házának, a Magyarország Uniós Elnökségének tiszteletére készített Brüsszelből hazatérő érdekes, egyedi, többdimenziós, a Duna Nyitott Könyv című fotótárlata a teátrum előcsarnokában várta a látogatókat.
Andrus Kivirek észtírónak három könyve jelent meg magyarul, köztük a Sári, Samu és a Titkok című gyermekregény. A szerző hazájában már minden irodalmi díjat megkapott, minden bizonnyal most a magyar gyerekeket is meghódítja ezzel a könyvével.
Ma nüüd meenutan, mis sa küsisid kõigepealt, aga et miks ma Ungarisse tulin?
A kötet minden mulatságos és váratlan helyzetét én találtam ki. Nagyon jól ismerem a hétköznapi életet, de nem a gyerekek ötleteit, hanem a saját fantáziámat használtam fel a gyerekek mindennapjainak ábrázolására. Egy írónak elsősorban magából kell kiindulnia. És hogy miért ilyen vidámak, abszurdak és meghökkentőek a történetek? Úgy gondolom, hogy ha a gyerekeknek írunk, akkor az élet pozitívumait, a jó dolgokat kell nekik megmutatni. És úgy láttam eddig, hogy olvasóim nagyon jól fogadják ezeket a történeteket, ezeket a mesés és mégis földközeli kalandokat. Eddig 5 gyerekkönyvet írtam, de a Sári és Samu a legkedvesebb számomra.
Több francia szerző is szívesen fogadta a meghívást, így például a Becsület mezején című regény írója, a Goncourt díjas Jean Rouault. A kötetet egyébként Lőrinszky Katalin fordította magyarra, az utószót pedig Tóth Krisztina írta hozzá.
Donc ce livre Les Chants d'honneur s'est centré autour de l'histoire de ma famille.
Regényem alapja tulajdonképpen a saját családom, édesapám története. Nálunk is, mint olyan sok más francia családban, több nemzedéknek kellett előbb az első, majd a második világháború borzalmait végigélni. Ezeknek a sokat szenvedett embereknek akartam emléket állítani. Édesanyám például 1943-ban majdnem meghalt egy bombázásban. Igyekeztem minden szereplőt úgy ábrázolni, hogy az olvasó személyes ismerőseivé váljanak, közük legyen hozzájuk. És hogy miért esik olyan sokat az eső a regény lapjain? Ennek túl azon, hogy ahol élek, valóban nagyon sokszor van rossz idő, az eső cseppeket metaforának is szántam, a részvét az együttérzés kifejezését is megerősítettem vele. Nagyon örülök, hogy olyan sok nyelvre lefordították már ezt a könyvemet. Kíváncsi vagyok rá, hogy a magyar közönség hogyan fogadja majd ezt a családregényt. Az utóbbi időben a jelenkor társadalmi problémái, óriási változásai érdekelnek, ezekről írok. Nagyon nagy örömmel jöttem most már másodszor Magyarországra, a fesztiválra. A barátaimnak igazuk volt, amikor azt mondták, igazán szerencsés vagy, hogy megismerheted ezt az országot, Budapestet.
Az év kiadója és az év könyvesboltja elismeréseket is a fesztiválon osztották ki. Nagy érdeklődés kísérte az év gyerekkönyve, a legszebben illusztrált gyerekkötet és a gyerekeknek készült legjobb műfordítás díj átadását is.
Nem akarnék itt hosszan duborogni, muszogó csuligaként szortyogni, vacskolva kalamelyzt kelteni, mint egy bucka jajtő autó, ha megfogintotta a pilinkélő telekszele. Remélem értik, miről beszélek. Remélem már olvasták Máté Angi Volt egyszer egy című könyvét. Ha igen, nem csak a szókincsük lett gazdagabb, de akár a fölnőttek, akár a gyerekek többet tudnak majd a világ apró és nagy dolgairól.
Most ismerkedjünk meg a Bukarestből érkezett Mircea Cărtărescu-val.
Belekarján budgyos, síros, papíros szemben. Lágyat áll a gyüngy az est, tömött, fonott falon. Tömött, fonott falon.
Bemutatták Mircea Cărtărescu román író Sárkányok enciklopédiája című könyvének magyar fordítását a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A kötet Gergely Zsuzsanna és Szőcs Géza társfordításában jelent meg.
Din fericire nu este prima traducere în limba maghiară, ea urmează un șir de...
Örömmel mondhatom, hogy eddig több könyvem jelent meg magyar fordításban, a Jelenkor kiadó gondozásában. Kellemes meglepetés volt számomra a Sárkányok enciklopédiája című kötetem magyarra ültetése, ami tulajdonképpen a mű első idegen nyelvű fordítása világviszonylatban. Azt gondolom, hogy a műfaji gazdagságon túl, legyen az esszé, vers, novella, regény vagy akár eposz, amit írtam, mindegyik rólam, az én kis belső birodalmamról szól. Fontos, hogy az egész világ bennem tükröződik, mint egy leképeződik. A dolgok elvont, szürrealisztikus oldala érdekel, állandóan kísérletezem, átjárok a valóságból az abstrakcióba. Nekem nem mondtak mesét kiskoromban, viszont az első olvasmányom olyan mese volt, mely örökre belém ivódott. Az én sárkányaim inkább komikusak, esendőek, nevetségesek, mintsem félelmetesek. Humort, iróniát, az ellenféllel szembeni felsőbbrendűséget sugallják. Ez a Tudor Bánus barátom által csodálatosan illusztrált könyv két részből épül fel. Egyrészt az univerzumból, másrészt pedig egy olyan virtuális világból, amelyet 12 féle emberi tulajdonságokkal felruházott sárkányfajtán keresztül mutatok meg. Megtudjuk, hogyan látnak bennünket, embereket, egyáltalán hogyan gondolkodnak rólunk, emberekről és a világról. Valószínű, ez volt az első és egyben az utolsó mesekönyvem. Nem szeretem ismételni magam, viszont igyekszem az adott témát maradéktalanul és árnyaltan feldolgozni, csordultig kimeríteni azt, majd tovább lépek a következőre. Az a meglepetésért, hogy Szűcs Géza lefordította a könyvemet. Csak egy költő képes ennek a mesének a nyelvi és tartalmi finomságainak a visszaadására. Régről baráti szálok fűznek egymáshoz. Ideális fordítója a Sárkányok enciklopédiájának, mivel kitűnő költő és jól ismeri a román nyelvet. Így jó könyv
születhetett.
Hagyományosan Tarján Tamás vezeti a születésnapi irodalmi szalont, melyre mindig az adott évben kerek évfordulós szerzőket hívnak meg. Meséljen egy picit a hátteréről, milyen ez a hagyomány már.
Kétféle író van. Az egyik író szereti, hogyha ünnepelik a születésnapját, a másik pedig sündisznóállást tölt, és azt mondja, hogy brrr. De mind a kettő elfogadja a meghívást, és miután itt ugye 5 éves limitekkel, 65-70-75 évesek, 90-95 évesek vannak, egymásra is rá szoktak csodálkozni, hogy jé, te írótárs még élsz, vagy éppen te is most ebben az esztendőben. Tehát eleve van valamiféle dinamika, feszültség ebben az ünneplésben, ami azután egy-egy kis segítő kérdéssel, valamint az írók készülésével, hiszen egy perces szöveget, verset, vagy erre az alkalomra szánt kis prózai szöveget mindenki fel is olvas, beváltja általában a hozzáfűzött reményeket. Na most a közönség nagyon szeret színről színre látni írókat, az is ott van a tudatában, hogy a végén egy hatalmas tortát felszeletelünk, és egy pohár borra kocintással mindenkinek jut. Tehát ez egy hangulati elem, és amikor a 3-3,5 nap végeztével a könyvfesztivál a rengeteg könyv közepette magába süppedne, akkor a könyvek íróira, magukra a szerzőkre, történetesen a magyar szépírókra is illő valamiféle figyelmet fordítani. Zentai Péter Lászlóé volt az ötlet, és kifejezetten azt hangsúlyozta vele akkor, amikor, hogy úgy mondjam, föltalálta, hogy legyen a könyvfesztivál személyiségcentrikus is, ne csak könyvtárgy és könyvcentrikus. Számomra nagyon érdekes az is, hogy időnként nagyon személyes kapcsolatokat van módom köszönteni és ünnepelni. Engem az irodalom történészi diákpályámon tulajdonképpen Kamdebó Lóránt indított el, idén 75 éves, őt is meghívtuk. Egyik legelső bírálatomat Poszler György professzor úr egy könyvéről írtam, idén ő 80 éves, itt van velünk. Buda Ferencet is említhetném, aki az egyik első eleven költő volt, akit magam is megismerhettem, 75. születésnapját ünnepli. Tehát ez egy olyan társaság, akikhez mindig, szinte valamennyiükhöz engem is fűz annyi személyes kapcsolat, hogy nem csak a művekről, hanem ezekről a kapcsolatokról is szóval, és amennyire lehet, igyekszem a közönséget, az olvasókat képviselni, ők mit kérdeznének az íróktól.
Sikerült ez alatt a az elmúlt 50-60 év alatt valahogy úgy mentve megmaradni, hogy a divatoknak, és itt most nem az irodalmi divatokról beszélhetek, hanem a történelmi divatoknak, kényszereknek nem kellett behódolnom. És ez egy óriási szerencse volt. Kezdetekben, ahogy ledoktoráltam, 60-as évek elején kaptam egy olyan feladatot, amelyik mindmáig az életemet jelenti. És ez a Szabó Lőrinc életmű. Akkor azt mondták, hogy nézze, most nemrég halt meg Szabó Lőrinc, éppen írt egy tanulmányt a Miskolci napjainkban akkor, és az jó. De akkor írjon egy monográfiát. Én, taknyos, fiatal, pályakezdő, hát Szabó Lőrinc az egyik legnagyobb magyar költő. Ne féljen. Senki nem mer róla írni, mindenki fél tőle. Politikai okokból, művészi okokból, sok szempontból. Kezdjen bele nyugodtan. Na most ez volt nekem az az óriási szerencse, hogy egy olyan tisztességes, nagy magyar költőt, aki világirodalmi szinten a magyar irodalmat reprezentálni tudja, azzal foglalkozhattam. Szabó Lőrinccel foglalkozni hálátlan feladat, de nagy megbízatás, nagy elkötelezettség. Ezt Németh László írta nekem levelében. És ő indított szinte a jósló szavaival erre a feladatra, hogy egy kritikusnak az értékét az adja meg, hogy mire szánja el magát, mire adja, mire teszi föl az életét.
A Magyar Illusztrátorok Társaságának szokásos éves sokszínű tárlata a millenáris fogadó Csiga galériájában várta a látogatókat.
Remélem, sikerült felkeltenünk az érdeklődést a szerzők és műveik iránt, válogassanak a sok jó olvasnivaló között, és holnap a kikötő Frissben találkozhatnak a díszvendéggel, Per Olof Enquisttel. Viszontlátásra!
A munkanélküli ellátás idejének harmadára csökkentése, a rokkant nyugdíjasok felülvizsgálata és búcsú a korkedvezményes nyugdíjtól. Csak néhány a kormányzati lépések sorából. Kérdés, hogy ettől lendületet kapja a munkaerőpiac, csökken-e az állástalanok száma. A heti Hírmondó stúdiójába várjuk a parlamenti pártok szakpolitikusait. MKP tisztújítás. A közülés másnapján a párt elnökét kérdezzük a tervekről. Holokauszt emléknap. Főhajtás az áldozatok előtt. Vendégünk Barta Ágnes túlélő és Csősz László történész. Heti Hírmondó ma este 19 óra 45 perckor.
A klubszoba ajtaja ma is nyitva áll, mi már itt vagyunk és várjuk Önöket, vendégeim, Csat Magdolna közgazdász, itt van Ráz Ágoston Samuel politológus és Őze Áron színész rendező, úgyhogy kopogtassanak be hozzánk.
Hétfőn is várjuk Önöket reggel a Dunán, nézzük a témákat. Élődonoros szervátültetés, vendégünk lesz Böcskei Virág, a transzplantációs alapítvány kurátora. Jogos önvédelem, hol van a határ? A stúdióban Tarjányi Péter rendőrségi szakértő. Hétfőn szavaz a parlament az új alaptörvényről, a pártok képviselőit kérdezzük az alkotmányozásról. Ezen kívül Sport Express a Budapesten zajló Divízió 1-es jégkorong világbajnokságon résztvevő magyar együttes játékosaival, a Kultúrszomban pedig Kovács Ákos zeneszerző, költő, énekes beszél a terveiről, így a május 14-i nagyszabású lemezbemutató koncertjéről. Hétfőn is rendel dr. Boros György, aki most a gyógytornáról beszélget vendégével, dr. Tringer Lászlónéval, a Magyar Gyógytornászok Társaságának elnökével. Tartsanak velünk hétfőn is!
Csellel éket verünk közéjük.
Felajánlotta a lányát és mellé Lionett földjeit hozományul a majdon győztes angol törzsnek.
A harc volt a sorsa.
Hadd nyerjek hitvest a számodra. Ő vérontás nélkül békét teremtett.
A szerelem volt a végzete.
A tiéd vagyok.
Nem. Aragoni Tristan, Lord Marknak, Cornwall urának nyert el. A kínok kinyert állom ki, amikor átölel.
Minden idők egyik legszebb szerelmes története.
Ha te és én egyképpen szeretünk, úgy szerelmünk nem lazul, s meg se haladunk.
Duna mozi. Tristán és Izolda. Csütörtök este 9 órakor a Duna Televízióban.
Következő műsorunkat 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk.
Kis enciklopédia. Oscar Wilde. Magának való, önálló, sajátos jellemű ember volt. Nem érdekelte, mit mond róla a környezete, igyekezett senkihez sem hasonlítani. Gyakran vádolták különcködéssel, mire ő, mivel különlegesen fejlett szép érzéke volt, ezt válaszolta. Ha már rosszul kell viselkednem, akkor jobb rossznak, de elegánsnak lenni, mint rossznak és ízléstelenül öltözöttnek. Ezt az embert Oscar Fingal of Flaherty Wilde-nak hívták. ...1854. október 16-án született Dublinban. Apja Sir William híres orvos volt, aki klinikáját saját vagyonából építette és szerelte fel. Anyja Jane Francesca Elgee verseket és prózát írt, német nyelvből fordított. A kitűnő eredménnyel befejezett Enniskilleni királyi iskola után Oscar a dublini Trinity College-ban folytatta tanulmányait. A 3 éves képzés alatt irodalmi munkáiért többször is kitüntetésben részesült. 20 éves volt, amikor sikerrel pályázta meg a 4 éves akadémiai ösztöndíjat az Oxfordi Magdalen College-ba. Már az első vakáció alkalmával ellátogatott Itáliába és Görögországba, hogy saját szemével láthassa mindazokat a csodákat, amelyekről oly sokat olvasott. Az ősi templomok, a festészet, a szobrászat, a városok atmoszférája, Mindez a könnyekig, a fájdalomig meghatotta és fellelkesítette Wilde-ot, még árnyaltabbá tette szépség iránti fogékonyságát. Tanulmányai befejezésekor tanúsított felkészültségét tanárai olyan magas színvonalúnak ítélték, hogy ösztöndíját még egy évvel meghosszabbították. Diák évei alatt Wilde verseket írt, és 1881-ben saját költségén meg is jelentetett egy kötetet. Később a gyors hírnév reményében színházi darabokat írt. Első színdarabjait, amelyeket a Tyrannosz elleni fellépésnek nevezett, az angol cenzúra betiltotta. Wilde szép sikereket aratott, de nem az irodalom terén. A 19. század 80-as éveiben nem volt olyan előkelő szalon Londonban, amelyben ne ismerték volna az esztéta Wilde-ot. Mimikáját, gesztikulációját tükör előtt gyakorolta be, mélabús tekintetével, választékos modorával mindenkit meghódított. 27 évesen meghívták Amerikába egy előadó körútra, ahol a művészetről tartott ékes szóló előadásaival és fantasztikus ruhakölteményeivel ámulatba ejtette hallgatóságát. A kolorádói ezüstbányák megtekintése után, ahol felajánlották neki, hogy szálljon le a bányába, Oscar így írt barátnőjének: hülyen elveimhez, természetesen még a szállítókasban is elegáns voltam. Amikor visszatért Amerikából, az ott megkeresett pénzt 3 hónap alatt elköltötte Párizsban. Nero mellszobrát látva a Louvre-ban ugyanolyan hullámos frizurát csináltatott magának, és még nagyobb dendivé vált. 30 évesen feleségül vette a 27 éves szépséget, Mary Lloydot. Nélküled nem érzem magam teljesnek, írta leveleiben. Azokban a hetekben, amikor Oscar vidéken tartott előadásokat, a fiatal házasok naponta 2-szer küldtek egymásnak táviratot, aminek köszönhetően, írja Wilde, a távirászok nagyon romantikus hangulatba kerültek. 32 évesen Oscar már 2 kisfiú apja, ami tovább növelte boldogságát. 1887-ben felajánlották Wilde-nak a Nők világa című folyóirat szerkesztését. Oscar nagy lelkesedéssel látott munkához, azzal a feltétellel, hogy a hölgyek lapját a nők lapjává alakítja át. Bár ő vezette a divat oldalakat, úgy gondolta, nem csak arról kell írni, amit a nők viselnek, hanem arról is, amit gondolnak és éreznek. 2 év múlva lemondott szerkesztőségi állásáról és visszatért az irodalomhoz. Megjelent mesekönyve és 1890-ben a Dorian Gray arcképe. A mű rengeteg elmarasztaló kritikát kapott. Azzal vádolták a szerzőt, hogy megbocsáthatatlan élvezettel írja le a gonoszt. Hasonló szemrehányásokkal illették Wilde-ot Salome című színdarabja kapcsán, amelynek színpadra állítását is megtiltották. Ezek a támadások azonban csak könnyed szurkálások voltak ahhoz képest, ami Oscarra várt 1895-ben. Angliát sokkolta a hír, miszerint a 40 éves Wilde intim kapcsolatot létesített a kiskorú lorddal, Alfred Douglas-szel. A fiatalember apja, Queensberry Márki, értesülvén erről a kapcsolatról, megfenyegette az írót. Testi épségét féltve Oscar bírósághoz fordult. A pert azonban elvesztette. Wilde-ot 2 év kényszermunkára ítélték és megfosztották apai jogaitól. Felesége és gyermekei megváltoztatták nevüket. Az író a börtönben tudta meg, hogy Alfred jó pénzért eladta egy kiadónak szerelmes leveleit. Wilde bár nagyon igyekezett, nem tudta meggyőzni magát arról, hogy gyűlöli Douglas-t, ezt az egoista fiút, aki kiforgatta mindenéből. Az író tudta, hogy ez a szerelem beteges és pusztító. Mégis miután kijött a börtönből, sikertelenül, de megpróbálta feleleveníteni Douglas-szel való viszonyát. Oscar Wilde élete utolsó 3 évét, mivel egyetlen angliai szálloda sem fogadta be, Párizsban töltötte Sebastian Melmon álnéven. Fülbetegségtől gyötrődve, nagy szegénységben élt. 1900. november 30-án halt meg, 46 éves volt. Egyik börtönből elküldött levelében Oscar Wilde így ír magáról: szimbóluma voltam századom művészetének és kultúrájának. Közreműködött Kovács M. István, írta Olga Sevela, rendezte Konstantin Gusanov. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült.
Azt hitte, rámosolygott a szerencse.
Most állítsak a főnökhez, hogy találtál bauxitot ott. Hol? Hol mondtad?
Cserepán. Én meg vagyok győződve, hogy bauxit van. És sok.
Egy gerincen bauxit nem fordul elő.
De a vörös föld pokollá tette az életét.
Itt lesz bánya most. Meglátod, hogy fülem minden.
Mindenről a disznó tehet.
A bauxitot én találtam meg. A disznóim túrták ki.
Dunamozi, vörös föld.
Nem megyek el innen, érti? 300 000 forintból mit veszek, kutya ollas!
Vitézi László filmjét hétfőn este 9 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Én túl sokat éltem át ahhoz, hogy engem egyetlen férfi is betudjon csak.
Akit mindig kerestél.
Akarja, hogy megmondja, hogy mi maga? Maga bolsevik!
Tudom én, kedvesem, hogy maga a megszokott kényelmes kis világában akar élni, de az a világ nincs többi.
Ha maga nincs velük, már rég lecsaptam volna erre a filmes bandára.
Egy magával ragadó szerelem története az orosz mozi Oscar-díjas mesterétől.
Szeretem magát, őrültem.
Duna mozi, a szerelem rabja. Nikita Mihalkov filmjét kedd este 9 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban. Munkácsi Mihály három hatalmas vászna, a Krisztus trilógia. Szakértő vendégeinkkel közösen nézzük meg a magyar képzőművészet egyik legfontosabb alkotását bemutató dokumentumfilmet, hogy beszélgessünk születésének körülményeiről és a Munkácsi életműről. DokuReflex. Munkácsi Mihály Krisztus trilógiája. Szerdán este 3:45-kor a Duna Televízióban.